Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Reggeli híreket hallva vettem tudomásul, hogy ma kezdődik a busójárás Mohács környékén. Hát ez annak idején ugye az ellenség előzését szolgálta, ma azonban nagy helyehúja és a farsang bezárása. Mindenképpen figyelmeztet bennünket, keresztény embereket arra, hogy közeledik a lelki busójárás ideje, vagyis a jövő szerdán megkezdődik a nagybőjt, és akkor nem a testi, hanem a lelki ellenségeket kell kiűzni magunkból is, és hát persze imádkozni másokért is, hogy nekik is sikeres legyen ez a próbálkozás. Vagyis itt már nem helyehújáról van szó, hanem éppen, hogy melverésről, önvizsgálatról, belátásról, bűnbánatról, és az Úristen kegyelmének nem csak kéréséről, hanem fölhasználásáról is. A nagybőjt a neve szerint is böjtölés, inkább, mint éppenséggel étkezés. Ugye a hamvazó szerdát mindjárt követi a torkos csütörtök érthetetlen módon. Remélhetőleg, hogy azok a keresztények, akik hamvazó szerdán böjtöltek, nem fogják ezt lerontani a torkos csütörtökkel, hanem igazán komolyan veszik az önmegtagadást, és igyekeznek jobbak lenni, és mindenféle ilyen gonosz kinézésű busókat a lelkükből kiűzni. Hogy ez sikeres legyen, igazán jól fölkészüljünk a nagybőjttel, a legnagyobb ünnepünkre, húsvétra, ezért imádkozunk most. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát, véletlen ugyan, de azért nagyjából egész jól van ez időzítve, majd mindjárt kiderül, de először átismételjük, hogy miről is beszéltünk egy hete. Az antropológiai teológiának egyik része az, hogy milyen lehetett volna, vagy milyen lehetett az ember élete a bűn előtt, és ha ez nem történik meg, akkor a mostani életünk is milyen lehetett volna. Minden esetre azt nem tudhatjuk meg a kinyilatkoztatásból, hogy ez milyen volt ez a paradicsomi élet. Azt azonban kikövetkeztethetjük, hogy az épség ajándékait és az többi ajándékot is Ádám és Éva utódai is örökölték volna. Na, visszaemlékezve egy hete volt az a kérdés, hogy hogyan lehet, hogy Ádám, Éva utódai nem lettek, hát legalábbis idegbetegek, ugye, mert hiszen egy családon belül házasodtak. Közben akkor nem jutott eszembe, de közben eszembe jutott, hogy könyörgöm, ha valaki el tudja azt fogadni, hogy az Úristen semmiből teremt embert, akkor feltételezhető mégis az Úristenről az is, hogy ezt a kérdést meg tudja oldani, akár úgy, hogy felfüggeszti addig a természet törvényét, akár úgy, hogy valamilyen módon kiveszi azokat a természet törvénye alól. Tehát itt azért mindig azt kell nézni, hogy mi a nagyobb. Hát teremtés sokkal nagyobb, mint az, hogy most az Ádám, Éva fia, lánya, akik egymással házasodnak, ne bolond gyerekeket hozzanak a világra. Tehát magában az Úristenben kell keresni a megoldást, és hozzá kell folyamodni, és ő az első. Minden egyéb ilyen emberi kérdés csak utána következik. No, akkor ezt legalább elmondtam, remélem az is hallja, aki a kérdést föltette. Isten parancsából ugyanis szaporodjatok, következik, hogy lettek volna utódaik. Márpedig, ha a jó embereknek vannak utódaik, akkor nyilván azokat az ajándékokat öröklik a szüleiktől, amik nekik vannak. Így Ádám, mint a családfő, kapta meg az Úristen ajándékait, vagyis nem az ő személye lett a megajándékozott, hanem maga az ember, az emberiség. És az ajándék örökölhető lett volna ezek szerint. De ez következik Szent Pál állításából is, amit olvasunk, hogy egy ember által jött a halál ebbe a világba. Vagyis az egy ember, az Ádám, de én inkább úgy mondanám, hogy egy ember pár, mert Éva is ugyanazt kapta, mint az Ádám, által történik ez a nagy tragédia. Hát akkor kérem szépen, nyilván, hogy előtte az egy ember, ember pár által történt volna az, hogy boldogan élhetett volna az ember az Isten kegyelmi ajándékaival. Az Ádám, mint az egész ember is nem összefoglalója szerepel Szent Pálnál, és hát akkor nyilván nem csak a bűn utáni viszonylag dolgokban, hanem a bűn előtti életre vonatkozóan is. De ez következik tehát a Szent Pál szavából, örökölt volna az ember, ha egyszer bűnt tudott örökölni, akkor jót is tudott volna örökölni. Ilyen módon tehát egy boldog élet lett volna. A gyermekek megszületése egyben az öröklés alapja is lett volna. Ez pedig még jobban kiemeli a házasság szentségének mélységes titkát, amiről Szent Pál apostol beszél nekünk, nem kifejtve, de utalva rá, tehát itt valamiféle bensőséges Isten-ember kapcsolat a lényeg, és éppen ezért ez a házasság egyszer s mind az átistenülés módja is lenne. Hát, mint ahogy ma is, a szentség végül is ezt eredményezi, ha komolyan vesszük. Nem valamiféle külön része lett volna tehát az üdv történetnek ez a dolog, aminek középpontja az Úr Jézus, hanem a Jézus Krisztusból fakadóan már előre áradtak volna a kegyelmek, hiszen ő a központ, általa benne érte lettünk teremtve, és ahogyan ma Jézus Krisztus kegyelmei üdvözítenek bennünket, ugyanúgy akkor az Ádám Évát is, és gyermekeiket is az Úr Jézus kegyelmei, akinek mintájára lettek teremtve, üdvözítette volna. Vagyis a paradicsom állapota az még Ádám Éva számára nem az üdvösség, nem a színelátás, azért kellett volna megállni a helyüket ebben a próbatételben és dönteniük. Na, de erről most a részletesebben majd a következőkben fogok beszélni, ezért mondtam, hogy úgy nagyjából szerencsés az egybeesés, mert mától kezdve már nem az bűn elkövetése előtti, hanem a bűn elkövetése utáni életről beszélünk. És most kiváltképpen az épségből a bűnösségbe, mondhatnám a címet, szeretnék szólni, vagyis a bűnbeesés lényegéről. Hát nem azt mondom, hogy kellemes téma, de mindenféleképpen a nagybőthöz illő téma, hogy az ember lássa, honnan származik az a sok rossz, amit megtapasztal, vagy amit elkövet, de és hogy van mentség, van nem mentség, hanem van kiút ebből, mégpedig Jézus Krisztus kegyelme által. Annak a Krisztusnak a kegyelme által, aki meghozta nekünk az üdvösséget. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót, akár a kegyelem területén, imádságaikkal, áldozataikkal, akár az anyagiak terén, szintén áldozataikkal. Nagyon köszönjük, igyekszünk jól fölhasználni, és nem csak úgy, hogy nekünk szolgáljon javunkra a munkában, hanem úgy, hogy amit elmondunk, azáltal a hallgatóknak is szolgáljon lelki javára. Köszönjük, és a továbbiakban is kérjük szépen a segítséget. A lelkesedés megvan bennünk, hogy tovább dolgozzunk, önkénteskedjünk, de a Szentlélek kell, hogy ez ne csak emberi buzgóság legyen, mert az nagyon sokszor oktalanságokba viszi az embert, hanem a Szentlélek által irányított munka legyen. Kérjük tehát továbbra is a segítséget és az adományokat. A 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázva, akár ilyen adományos, akár imakérés dolgában, vagy bármi egyéb információhoz lehet hozzájutni ezt tárcsázva. Akinek pedig hittani kérdése van, az megtalál engem 10 óra 35-ig a 061-374-0904-es telefonszámon. Na, kérem szépen, hát akkor hogyan is lettünk bűnössé? Ha az okot keressük, akkor már is mindjárt mondom, nem lehet tudni az okát. A bűn, én ezt már többször hangoztattam, irracionális dolog. Tehát nem lehet megokolni, ezért vagy amazért követte el az ember a bűnt. Az ember az épség ajándékaival, a megszentelő kegyelemmel felszerelve, hát ez kérem szépen egy teljesen ostoba és oktalan döntés volt az ember részéről. Vagyis mutatja, hogy az ember bizony akármennyire el van látva az épség ajándékaival, azért még esendő marad, ember marad. Hát, okát tehát ilyen módon nem tudjuk megadni. Oktalan, méghozzá nagyon-nagyon oktalan döntés volt ez. A Szentírás viszont egy egyszerű magyarázatot ad az őstörténetben. Az első ember nem engedelmeskedett Isten szavának, nem vette komolyan Isten súlyos parancsát és figyelmeztetését, ami a próbatételre vonatkozott. Tehát az épség ajándéka és a megszentelő kegyelem ajándéka mellett az embernek még kellett volna egy próbatételen helyt állnia, hogy aztán megkapja az Isten színelátását, vagyis az üdvösséget, az üdvösségben éljen. Ha visszatetszenek gondolni, valami hasonlót mondtunk az angyalokról is. Tehát Isten megteremti őket, méghozzá szentnek teremti őket, de azért egy próbatételre mindegyiknek szüksége volt, ahhoz, hogy valóban Isten közelében szolgálhassanak. Hát ott is voltak, akik nem álltak helyt. Az ember sem állt helyt a neki adott próbatételen. Ez tehát tudatos elhanyagolás, vagy éppen szembefordulás volt az ember részéről. Mondhatnánk lázadásnak is. Volt olyan nézet, majd még mindjárt itt erről lesz róla szó, amelyik azt mondja, hogy ez volt az embernek az első igazán szabad döntése. Rettenetes, hogy ilyen az ember száján kijut, és az eszébe bejut ilyen dolog, hogy ez volt az első szabad döntés. Na mert, hogy addig az ember a kegyelem fogságában élt, és az alatt lenyűgözte őt az Úristen. Hát, na, sok ostobaság hangzik el a világban, de nem csak manapság, hanem régen is. No, tehát itt tudatos elhanyagolásáról és szembefordulásról van szó az ember részéről. Hát éppen ezért lett méltatlan az Isten ajándékára. Ja, ha valakit nem becsülök, vagy éppen ellenségnek tartok, akkor ugyan miért fogadhatnám el az ajándékát? Tehát ez nem csoda, hogy az Úristen nem adta tovább már az épség ajándékait, vagy éppenséggel visszavonta az embertől, minden esetre ezeket az ember elveszítette. Vele együtt természetesen a megszentelő kegyelmet is, vagyis az Isten gyermekséget is. Így is fogalmazhatnánk Szent Ignácnak a híres elmélkedését fölhasználva, hogy a másik táborhoz csatlakozott az ember a bűn állapotában. Ez egy erkölcsi állásfoglalás volt az első ember pár részéről. És itt már nem mondhatjuk, hogy csak az Ádám, nem, az ember pár döntött az Úristen elől. Ellen. Hát ezt a Szentírás ugye úgy adja elő, hogy az Éván keresztül jutott el a bűnösség az Ádámhoz, de ez inkább csak történet. A tény az, hogy egyikőjüknek sem volt annyi esze, hogy az Úristennek engedelmeskedjék. Na, minden esetre elveszítették mindezt, és mivel Isten ajándékokat adott, ezért ez elveszíthető volt az ajándék, és ez meg is történt. A következő nemzedék már nem örökölhette sem az épség ajándékát, sem a megszentelő kegyelmet. Ezt jelképezi a Teremtés könyvének leírásában a mezítelenség. Az Úristen addig a maga gondoskodó jóságával, sőt azon túl vette körül az embert minden jóval. Ez miután az ember hegykéskedett az Úristennel szemben, hát akkor ezeket elveszítette. Vigyázat, nem a gondviselést veszítette el, nem az Isten szeretetét veszítette el, hanem az Isten gyermekséget veszítette el. Isten még a bűnös embert is szereti. Ez nagyon jó, hogyha mindenki tudatosítja magában a nagybőjt kezdete előtt. Tehát a nagybőjti vezekléseknek, az alapos szentgyónásnak van értelme, mert az Úristen nem ellenségként bánik velünk. Ahogyan a Zsoltáros mondja, nem bűneink szerint bánt velünk, hiszen elküldte egy szülött fiát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda. Vagyis magából a Szent Háromságból kaptunk ajándékot, a második isteni szemét, ekkora az Isten szeretete. Nem csak az épség, olyan maga az Jézus Krisztus a fiú, a testélet fiú. Tehát az bűnbánatnak mindig van értelme és van eredménye. Nincs olyan, hogy az Úristen ne figyelne oda az ember bűnbánatára. Na tehát, kérem szépen, ez a mezítelenség fejezi ki, hogy az ember, kérem szépen, ott maradt önmagában. Ez az ember. Kiszolgáltatottságát idézi ezzel a Szentírás. Megjelent a szégyen is az ember életében, addig nem volt ilyen, mert nem volt mit szégyelnie. Most már van szégyenkezés Isten előtt is, meg a másik ember előtt is. Védekező mechanizmus az emberben ez, és arra utal, hogy az ember nem csak ajándékokat veszített el, hanem bizonyos mértékig a maga emberségében is sérült. Ettől kezdve már tudott rosszat, és tudott rosszat tenni az ember, vagyis a vágyai el is szabadultak. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztusét, én ma vagyok, Ágnes, és azért szeretném megmondani, vagy kérdezni, hogy miért nincs az, mint régen volt, hogy el kellett menni a fiatal házasoknak, mielőtt mennyasszony vőlegény volt, hogy orvosi papírt kérjenek. Sajnos a mi családunkba bejött, nem az egy testvéremnél, hogy református kislányba szeretett bele, nagy szerelem, létre is jött a házasság, de szerencsém volt a testvéremnek, hogy ott nem volt az egyik fia. Orvos lett a másik főmérnök, de viszont a családjukban volt öngyilkosság. Na most az én édesapám kántor tanító volt, és annyit szenvedett, 8 évig nem éltett haza a testvérem emiatt. Mert apukám attól félt, hogy valamelyik unoka, vagy valamelyik volt köztük degenerált, meg öngyilkos az a család.
Tehát... Igen, ez nem külső, tehát az, hogy még a szeretetet is elvonja, nagyon nem jól tette. Elnézést, de ez az én kritikám.
Az édesapám, igen, elvont.
Nem, de, nagyon mert... nem jól tette, ilyenkor nem eltaszítani kell, hanem éppen, hogy fölkarolni és segíteni. Na a másik, én ilyenről nem tudok, hogy bárha is lett volna az egyházban ilyen, hogy kötelező orvosi igazolás. Ez ugyanis nem az egyház kötelezettsége. Ezt mindenki egyébként megszerezheti magának, tehát a vőlegény vagy a mennyasszony kérheti a másikat, hogy azért menjünk orvoshoz és nézzük meg, hogy mi lehet belőlünk, de mindenképpen okos, mert hiszen az viszont, hogyha ilyen lényeges tulajdonság vagy dolog nem derül ki a házasságkötés előtt, az bizony még érvénytelenné is teheti a házasságot. De hát ez egy más kérdés. Okos dolognak tartom, nyilvánvaló, ha már a 12 éves lányok megkapják a HPV vírus elleni oltást, vagyis éppen fölkészítik őket a következő életre, hát akkor miért ne lehetne ilyen módon is, de ez nem az egyház dolga.
Igen,
az egyháznak nem kell mindenre ilyen módon ügyelnie.
Hogy a vérfrissesség meglegyen. Tehát apukám,
na erre vannak akadályok. Tehát az egyházi törvény ismer olyan akadályokat, hogy vannak, akik nem házasodhatnak, tehát olyan nem hajlandó az egyház azoknak a házasságát megáldani, vagyis a szentségnél asszisztálni. Tetszik érteni? Ilyen
igen,
van.
Igen, szóval az én édesapámat csak azért pártolom, mert az olyan nagyszerű ember volt, és ő csak óvni akart a többi embertársait is, hogy igenis, ilyet nem szabad csinálni.
Tehát de ő... nem ez a módja az óvásnak, tetszik tudni.
De már tehát... akkor késő volt, mert...
Na jó. Igen.
Igen, mert jó, szóval... összeházasodtak.
Legalábbis mi katolikusok azt mondjuk, hogy nem ez a módja az óvásnak.
Az apukám görög katolikus volt.
Értem. Jó, na, akkor
és akkor nagy bűnt követett el, de később...
Én nem nyilatkozhatom erről, hogy ki mekkora bűnt követett el, az az Úristenre meg az illetőre tartozik. Én azt mondom, hogy ha ma ilyen előfordul valamelyik családba, akkor ne taszítsa el azt a másikat, hanem éppen, hogy szeretgesse, és akkor talán több remény van arra, hogy kikerülnek hát, ebből a veszedelemből.
És édesapám még bocsánatot is kért tőlük, de a fia... A...
Jó, én nem ítélem el az édesapját, én csak azt állapítottam meg, hogy nem, szerintem nem helyesen cselekedett. Na,
nem.
De semmi több. Tehát itt ne tessék úgy venni, hogy most én ítéletet mondok az ön családja fölött. Egyáltalán nincs ilyen szándékom.
Köszönöm szépen.
Kérem szépen, mindörökké amen. Thank you. A bűnbeesés történetével kapcsolatban igen érdekes, hogy a Szentírás ősi könyvei nem említik, nem hivatkoznak rá. Igaz, nem is sokat foglalkoztak a bűn eredetével, egyszerűen csak tudomásul vették azt az állapotot, amelyben az ember él, tehát hogy az életében van bűn. Csak a későbbi időkben kezdenek ezzel foglalkozni, és valószínűleg ebből az időből való a Teremtés könyvének első 11 fejezete. Vagyis a Szentírás tudósok azt mondják, hogy igazándiból nem a Teremtés történetével kezdődött a Szentírás, vagy legalábbis a megírása, hanem a későbbiekkel, és aztán valamikor, amikor már a úgynevezett papi vonal erősödött meg, akkor foglalkoztak, hogy honnan van ez a bűn, és akkor fogalmazták meg ezekkel a történetekkel a bűn eredetét, és került ez a Teremtés könyvének élére. Éppen ezért számunkra legfontosabb az, hogy Isten törődik a népével, illetve az ő számukra, és ennek biztos jele volt a szövetség megkötése. Vagyis ott nem Ádám Évát emlegették, hanem a szövetséget. Miután az ember sokszor nem tartotta meg az Isten parancsait és a vele kötött szövetséget, fölmerül a kérdés, hogy miért történik ez így. Mivel Isten a teljes tökéletesség, ezért tőle nem származhat az, hogy az ember bűnt kövessen el, hanem itt az ember gyöngeségéről van szó. A kinyilatkoztató Isten sugalmazása alatt aztán így alakult ki az a történet, amely választ ad az alapkérdésre, honnan van a bűn. Ezért tudatosítanunk kell, hogy nem a Szentírás legelső könyvei, vagy legelső írásai, fejezetei a legősibbek. A későbbi könyvek azonban már rendre idézik, főképpen a bölcsességi irodalom a Szentírásban Ádám Éva történetét. Nyilvánvalóvá teszi, hogy nem jelképnek tekintették ezt az egész leírást, hanem mindenképpen igaz történetnek, a válasznak az ember kérdésére. A tanítás lényege: Isten próbára tette az embert, mielőtt a színelátását megadta volna. Az ember, Éva inkább hallgatott a sátán szavára, mint az Isten parancsára. A bűn büntetése, az ember elveszítette Isten ajándékát, és ezt az állapotot örökítette át az utódaira. Ez tehát a bűnbe esett ember állapota. Az idők során természetesen, mint minden más részletnél is, itt is fölmerültek különféle értelmezések és magyarázatok. Már az előbb részben utaltam rá, Origenész szerint az ember már bűnösnek született, tehát ilyennek teremtette az Úristen, mert szerint az ember lelke előbb volt, mint maga az ember. Tehát volt önálló lélek, és már azt követte el a bűnt, aztán belekerült az ember testébe, tehát akkor az ember már bűnös volt. A teremtés leírása csak allegória ő szerinte. A lélek már előbb létezett és vétkezett. Hát ezt mondanom se kell, hogy abszolút nem így van. Egy másik eretnekség elfogadja a paradicsombeli parancsszegés tényét, de tagadja az ajándékok létét és így elvesztését is. Szerintük a szenvedés, a halál, a fájdalmak az embernek természetes állapota. Tehát úgy vagyunk megteremtve, hogy az életünkhöz hozzátartozik a halál, meg hozzátartozik a szenvedés. Egy ókori nézet nem parancsszegésről beszél Ádám Éva részéről, hanem az ember első szabad tettéről, amellyel kiszabadult Isten parancsainak, vagyis a hitnek a fogságából. Abszurdságát nem kell ugye bizonygatnom. Mások pedig mesének minősítik az egész történetet. Na de hát itten nyugodtan mondhatjuk a költővel, hogy nem mese ez gyermek, hanem ez bizony az ember számára igen fontos tanítás, hogy ne legyünk annyira önállóak, hogy az Úristentől elszakadjunk. Az Úristen ad nekünk éppen elég önállóságot, abban éljük ki az önállóságunkat azon keretek között. Ezekkel szemben a katolikus egyház tanítása az, hogy itt történetről van szó. Itt most nem arról van szó, hogy minden egyes mozzanata az így történt meg, hanem arról van szó, hogy ennek a leírásnak a lényege valóban a bűnbeesés történetét adja számunkra. Vagyis ne tessék számon kérni, hogy hogy lehet, hogy a kígyó beszél, vagy hogy miféle gyümölcsfa volt az, amiről az Ádám Éva szakított. Nem ezek a lényegek, hanem az engedetlenség. A kísértőre hallgatott az ember, és engedetlen lett Istennek. Ez tehát a történet lényege. Itt az Isten kinyilatkoztatást ad az embernek a rossz eredetéről. Ezért is idézik a későbbi könyvek a Szentírásban, különösen is a bölcsességi irodalom. Az Új Szövetségben pedig Szent Pál apostol magyarázata félreérthetetlenül történetként beszél mindenről. Vagyis kérem szépen, tudnunk kell, hogy igenis egy őstől származik az emberiség, és ez az egy ős nem vigyázott az Istentől neki adott kincsekre, és ezért az ember nem csak, hogy nem örökölt semmit, hanem inkább a rosszat örökölte. A katolikus egyház katekizmusát következőket mondja, a bűn igazi lényege abban áll, hogy Istent elutasítja, vele szembe helyezkedik, és ezt akarja folyton elmélyíteni az ember életében és történelmében, mármint a gonosz lélek. A bűn ténye és lényege csak az isteni kinyilatkoztatásban kap megvilágosítást, különben erről nem tudunk a magunk elmélkedésével semmit sem. Köszönöm szépen a figyelmet, hát akkor ezen a vonalon folytatjuk legközelebb. Most pedig Szent Szilvánusznak az imádságával fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha valaki engem megbánt a te nevedért, azon életért, amelyet te kívánsz tőlem, úgy fogom tekinteni, mint nékem vigasznyújtót. Ha valaki engem átkoz, úgy nézek rá, mint aki engem áld. Engem, aki nyomorult bűnös vagyok, és nem érdemlem meg, hogy kövessem ezt az utat. Mégis remélem, megadod azt a kegyelmet, amit kérek, rátekintesz sebeimre, alázatosságomra, és megbocsátod minden bűnömet. Amen. Jó fölkészülés ez nagy bőtre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.
Olaszország Máriához fohászkodik.